Kocsikkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Július 27-e van. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Szokás szerint most a mai napkelte, illetve napnyugta időpontjai. Július 27-én a nap kell 5 óra 13 perckor, lenyugszik 20 óra 26-kor. Ma Olga és Liliana napja van. Néhány szó műsorainkról rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, melyet ismét híreink követnek. A 6 óráig hátralévő időben még felköszöntjük a mai névnaposokat, és fellapozzuk évforduló naptárunkat is. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak nagyon szép napot és jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Méri Szent Fülöp imája. Ó, Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magammal semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram, Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
Orbán Viktor tavalyi tárgyalásukat követően idén is megbeszélés folytatott Bukarestben Marcel Ciolacu román kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két vezető a magyar-román kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről egyeztetett. Orbán Viktor arról is biztosította a tárgyaló partnerét, hogy az EU tanácsának soros elnökeként Magyarország ősszel napirendre veszi Románia teljes körű schengeni csatlakozásának ügyét. A miniszterelnök munkábéden tárgyalt a határon túli magyar szervezetek vezetőivel Tusnádfürdőn, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. Megállapították, hogy az elmúlt évek nemzetpolitikájának köszönhetően a külhoni magyar közösségek az élet minden területén erősödtek. A magyar miniszterelnök majd délelőtt mond beszédet a programsorozat keretében. A magyar kormány soha nem kért olyat a trianoni utódállamoktól, amit ne biztosítana a Magyarországon élő kisebbségek számára, jelentette ki Semjén Zsolt a 33. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemi és Diáktáborban. Most is azt kérjük, hogy ők is ugyanezt biztosítsák a területeiken élő magyarok számára, szögezte a miniszterelnök helyettes. A kormány célkitűzése az, hogy aki meg akar maradni magyarnak, az meg is maradhasson, ahol csak pislákol a magyar tudat, oda mindent megadunk, hogy ez a szikra lángálóbban hasson, fogalmazott. A kőolajszállítás leállításával teljesen érthetetlen módon Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy míg a szintén orosz rossz nyelvt szabadon szállíthat olajat Csehországba, addig a tűzszünet és a béketárgyalások mellett kiálló Magyarországra és Szlovákiába olajat küldő Lukoil, annak ellenére sem, hogy egyébként a vállalat nincs az uniós szankciós listán. Azt mondta, szeptemberig megoldást kell találni, különben üzemanyag hiány lehet itthon. Megemlítette azt is, bár Magyarország nem akar visszazsarolni, de Ukrajna tőlünk szerzi be az áramszükségletének 40%-át. Gulyás Gergely szerint nem fogadható el, hogy két tagállam mellett nem áll ki Brüsszel egy nem uniós országgal való vita kapcsán, hozzátéve, hogy az Európai Unión belül elvileg nem érhet hátrány két országot azért, mert a béke mellett áll ki. A kormányinfón elhangzott, gyalázatos az Európai Unió bíróságának migrációs ítélete, egy Magyarországgal szembeli példátlan ellenszem van. Ha az Európai Bizottságnak az a célja, hogy Ausztria és Németország felé ezrek induljanak el, akkor nem állunk ezzel szembe. Szó volt arról is, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy az ellenzéknek járó bizottsági posztokat ne kapnák meg az érintettek, de az Európai Parlamentben hiába van egy objektív kiszámítási módja annak, hogy melyik frakciónak melyik tisztség jár, ezt megszegte az EP többsége, amikor a Fidesz által is alkotott Patrióták Európáért frakciónak egyetlen nekik járó tisztséget sem szavaztak meg. Az Európai Unió átutal 1,5 milliárd eurót Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből védelmi és újjáépítési célokra, jelentette be az Európai Bizottság. A Kreml vagyon felhasználásának a legjobb üzenete, ha ezt az összeget Ukrajna és egész Európa biztonságosabbá tételére fordítjuk, jelentette ki a végrehajtó testület elnöke Ursula von der Leyen az ex-közösségi portálon közzétett üzenetében. Oroszország mindenképpen válaszol vagyonának ellopására Európában, szögezte le a Kreml szóvivője. Természetesen mindenképpen lesz válasz, az ilyen tolvaj cselekedetek nem maradhatnak viszonzás nélkül, közölte Dmitrij Peszkov, a TASZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva, de konkrétumokat nem említett. Egy tervezett rendelkezés ellátásbiztonsági okból lehetővé teszi az atomerőmű hűtővizét befogadó Dunaszakasz vízhőmérsékleti korlátozásának túllépését, írta az Energiaügyi Minisztérium. A környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett indokolt lehet a határérték eseti túllépése, ha az ellátás biztonsága érdekében ez elkerülhetetlen, indokolt a tárca. Véradásra szólít fel a Magyar Vöröskereszt. A megfelelő minőségű és mennyiségű vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség. A vér csak így pótolható, ezért nélkülözhetetlen az emberek bevonása ebbe a fontos társadalmi ügybe, hívta fel a figyelmet közleményében Váradi Marian országos szakmai vezető. A tervezett alkalmakról és időpontokról a véradás.hu oldalon és a Magyar Vöröskereszt új véradás applikációjából tájékozódhatnak a segíteni szándékozók. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen lesz az ég a folytatásban, zavartalan a napsütés, így csapadék nem hullik és a szél is gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A testvéri társadalmat a Fiatalok és Idősek Szövetségére lehet építeni. Taglebi Boros. Az Amerikai Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus áldott élmény volt.
Ferenc pápa. A testvéri társadalmat a Fiatalok és az Idősek Szövetségére lehet építeni. X fiókjában a pápa a generációk közötti párbeszédet jelölte meg, mint nélkülözhetetlen alapot ahhoz, hogy elsajátítsuk az élet szépségét. A bejegyzést pár nappal Szent Joakim és Szent Anna, Jézus nagyszüleinek július 26-i ünnepe, és ehhez kapcsolódóan a nagyszülők és idősek július 28-i világnapja előtt tette közzé. Hogyan gondolkodtak az elmúlt időszak pápái az öregkorról? Ennek jártunk utána összeállításunkban. Új szövetségre van szükségünk fiatalok és idősek között, hogy a hosszú élettapasztalattal rendelkezők életnedve áthassa a reménycsíráit a növekedőkben. Így tanuljuk meg az élet szépségét és hozunk létre egy testvéri társadalmat. Ferenc pápa ezt a bejegyzést tette közzé Pontifex fiókjában szerdán, két nappal Szent Joakim és Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja előtt, készülve a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára, amelyet vasárnap ünnepelünk. Július 26-án pénteken tartjuk tehát Jézus nagyszüleinek emléknapját. Szent VI. Pál pápa volt az, aki egy napra tette Jézus nagyszüleinek ünnepét, 1969-ben az új liturgikus naptár reform alkalmával. Előtte ugyanis különböző napokon emlékeztünk rájuk. Annának volt eredetileg a július 26-i ünnepe, Joakimé pedig augusztus 16-ára esett. Szent Joakim és Anna, mondta Ferenc pápa 2013. július 26-án az úrangyal elimádkozásakor, miközben Rio de Janeiroban tartózkodott apostoli látogatáson, annak a hosszú láncolatnak a tagjai, amely átadta a hitet és az Isten iránti szeretetet a család melegében, egészen Máriáig, aki méhébe fogadta Isten fiát, és a világnak ajándékozta, nekünk ajándékozta őt. Az ő házukhoz kötődik a család becses értéke, mint kivételezett hely a hit átadására, mondta akkor Ferenc pápa. Ne hagyj el öregkoromban! Ezt a témát választotta Ferenc pápa az idei évre a nagyszülők és idősek negyedik világnapjának témájául, aláhúzva, hogy a magány sajnos sok idős ember keserű társa, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. A 2025-ös szentévet előkészítő ima évében a Szentatya 71-es Zsoltárból választotta a világnap témáját, amelyben egy idős ember fohászát halljuk, aki végig tekint az Istennel való barátsága történetén. A világnap megünneplése a nagyszülők és idősek karizmájának és az egyház életéhez való hozzájárulások értékelésével elő akarja segíteni minden egyházi közösségben a generációk közötti kapcsolatok építését, a magány leküzdését, tudatában annak, ahogy a Szentírás mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. A világnapra írt üzenetében a pápa kiemeli, hogy Isten nem hagyja magára gyermekeit soha. Egyetlen követ sem vet el, sőt, az öreg kövek adják a szilárd alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt alkossák a lelki építményt. A pápák több alkalommal szóltak az idősek társadalmi szerepéről. Első János Pál pápa 1978. szeptember 6-án az általános audiencián felidézett egy epizódot püspöki szolgálatához kapcsolódóan.
Io, vescovo di Venezia, andavo qualche volta nelle case di ricovero.
Én, Velence püspöke, eljártam olykor néhány idős otthonba. Egyszer egy idős, beteg asszonyt találtam ott. Hogy van, asszonyom? Hát, az étel jó. Meleg van, fűtés? Rendben. Akkor örül, asszonyom? Nem, mondta, és majdnem elsírta magát. De miért sír? A menyem, a fiam nem jönnek el soha meglátogatni. Szeretném látni a kis unokáimat.
Non basta il caldo, il cibo, c'è un cuore. Bisogna pensare al cuore anche dei nostri vecchi. Il signore ha detto.
Nem elég a meleg, az étel. Ott van egy szív. Gondolni kell öregjeink szívére is. Az úr azt mondta, hogy a szülőket tisztelni és szeretni kell, akkor is, amikor öregek. Mondta első János Pál pápa 1978-ban. Az élet utolsó szakaszának is van értelme, tele van értékkel, méltósággal. Második János Pál pápa 1984. március 23-án az idősek egy csoportjához fordulva aláhúzta, hogy idősnek lenni kiváltság.
Voi, carissimi fratelli e sorelle, siete entrati a far parte della categoria degli anziani, costituita da uomini e donne.
Ti, kedves testvéreim, beléptetek az idősek kategóriájába, amelyet minden társadalmi osztályból és minden kulturális szintről származó férfiak és nők alkotnak. Így eltörlitek a látszólagos különbségeket, és egyedül a személyméltósága köt össze benneteket. A harmadik korba való belépést kiváltságnak kell tekinteni. Nem csak azért, mert nem mindenki olyan szerencsés, hogy megéri ezt a kort, hanem elsősorban azért, mert ez az időszak konkrét lehetőséget ad arra, hogy jobban átgondoljuk a múltat, megismerjük, és mélyebben megértsük a húsvéti misztériumot, hogy példaképpé váljunk az egyházban, Isten egész népe számára, mondta II. János Pál pápa 1984-ben. Az időseket befogadni azt jelenti, hogy befogadjuk az életet. Ezt emelte ki 16. Benedek pápa 2012. november 12-én az Éljenek az idősek otthonban tett látogatása során.
Nella Bibbia la longevità è considerata una benedizione di Dio. Oggi questa benedizione si è diffusa.
A Bibliában a hosszú életet Isten áldásának tartották. Ma ez az áldás elterjedt, és úgy kell tekinteni, mint ajándékot, amit értékelni és kiaknázni kell. A hatékonyság és a haszon logikájától vezérelt társadalom mégsem így fogadja el, sőt, gyakran elutasítja. Az időseket nem tartja produktívnak, hasznosnak. Sokszor érezhetően szenvednek azok, akiket kirekesztenek, otthonuktól távol vagy magányban élnek. Azt gondolom, hogy nagyobb elkötelezettséggel kellene munkálkodni a családoktól és a közintézményektől kezdve azon, hogy az idősek otthonaikban maradhassanak. Az életről szerzett tudásunk nagy kincs. Egy társadalom minősége, mondhatni egy civilizáció minősége, azon múlik, hogy miként bánnak az idősekkel, és hogy milyen helyet szánnak nekik a közös életben.
Chi fa spazio agli anziani fa spazio alla vita, chi accoglie anziani accoglie la vita.
Aki helyet ad az időseknek, az helyet ad az életnek. Aki befogadja az időseket, az befogadja az életet, mondta 16. Benedek pápa 2012-ben. Társadalmunkban, amelyet egyre jobban sújt a selejt kultúrája, az időseket gyakran félreállítják, magányosan hagyják. Van, aki pedig ki is használja a gyengeségüket. Sok úgynevezett harmadik korban lévő személy esik csalás áldozatává. Fájdalmas kiáltásukat, melyet a betegség tapasztalata tör meg, gyakran nem hallják meg. de éppen ezek az öreg és törékeny kövek azok, amelyek a társadalom jövőjének alapját adják, ahogy erre Ferenc pápa emlékeztet minket. Értékeljük tehát az idős embereket, segítsük a generációk közötti összefogást. Az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani minden körülmények között, és nem szabad engedni az individualista kísértésnek, ami a mi helyébe az ént teszi. Szükségünk van egymásra, figyelmeztet a Szent Atya. Ha közel vagyunk az idősekhez, és elismerjük a családban, a társadalomban és az egyházban betöltött pótolhatatlan szerepüket, mi is sok ajándékot, sok kegyelmet, sok áldást kapunk. Ezen a nekik szentelt negyedik világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani, nem hagylak el, és elindulni egy másfajta úton.
Tagle bíboros, az Amerikai Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus áldott élmény volt. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában Luis Antonio Tagle bíboros az Egyesült Államok 10. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusán szerzett tapasztalatairól nyilatkozott, és megosztotta Ferenc pápa üzenetét, amelyet a résztvevőknek küldött.
You've just returned from the United States, where you were the pontifical legate, the Pope's representative to the National Eucharistic Congress. Can you tell us about your experience of the event?
Bíboros úr, most ért vissza az Egyesült Államokból, ahol ön volt a pápai legátus, Ferenc pápa képviselője a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson. Mesélne az eseménnyel kapcsolatos tapasztalatairól, hangzott az első kérdés.
Well, first of all, it is a blessed and a blessing, not a blessed experience for me.
Nos, először is ez egy áldásos élmény és áldás volt számomra, válaszolta Tagle bíboros. Köszönöm a Szent Atyának, hogy elküldött képviselőjeként a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra. Egy olyan élményben volt részem, ami a szó eredeti értelmében vett egyház volt. Emberek gyülekezete, de nem csak azért, mert bulizni akartak, vagy csak azért, mert közös az érdeklődésük, hanem egy olyan összejövetel volt, ami valójában egy elhívásra adott válasz. Érezhető volt, hogy az emberek Isten hívására válaszoltak, aki elküldte fiát, Jézust, fizikai testben, akinek jelenléte közöttünk marad az Eukarisztiában. És elküldte a Szent Lelket, hogy megérintse szívüket, pásztoraik, szerzetes rendjeik és világi mozgalmaik vagy csoportjaik hangján keresztül, hogy jöjjenek el és válaszoljanak a hívásra, és fejezzék ki hitüket Jézus köztünk való jelenlétéről. Szóval számomra csodálatos élmény látni az egyházat, amint Jézus nevében összegyűl, imádkozik, többet akar megtudni Isten igéjéről a beszédeken, a hitoktatási eseményeken, és főleg az emberek tanúságtételein keresztül, akik megváltoztak az eukarisztikus életük és lelkületük által. Áldásnak tartom számomra, hangsúlyozta Tagle bíboros. Megosztanál velünk, mi volt az üzenet, amelyet a Szent Atyától vitt az Egyesült Államok híveinek? Kérdezte a Vatikáni Rádió újságírója. A Szent Atya írt nekem egy levelet, ez a szokás, hogy a Szent Atya levelet ír annak, akit legátusként küld bármely rendezvényre, és ebben az esetben a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra. A levélen túl volt lehetőségem beszélni a pápával az elindulásom előtt, mondta Tagle bíboros. A levélből nagyon világosan kiderült, hogy először is a Szent Atya arra akarta bátorítani az embereket, hogy fedezzék fel újra a rácsodálkozás érzését, az ajándékokra való rácsodálkozás érzését, azokra a lelki ajándékokra, amelyeket az Eukarisztia hoz el nekünk, ami szintén a rácsodálkozás érzése. Ezért hangsúlyoztam homíliámban, hogy megújult módon tekintsünk az ajándékok elfogadására, a rácsodálkozás érzésével, amiért megkaptam ezt a hatalmas ajándékot, amely nem más, mint Jézus jelenléte, aki teljesítette a szeretet küldetését azáltal, hogy eljött közénk, mint egy közülünk, kivéve a bűnt. Tehát a küldetése abban valósul meg, hogy ő az ajándék fizikai testében. És most testét adja nekünk táplálékul az örök élet zálogaként. A Szent Atya azt akarja, hogy az emberek nem csak azok, akik részt vettek, hanem mindenki, különösen az Egyesült Államok, nyerjék vissza a rácsodálkozás és a hála érzését a kapott ajándékért. A Szent Atya azonban azonnal hozzátette, hogy miután megkapták az ajándékot, át kell adniuk másoknak ennek az ajándéknak a szépségét. Eukarisztikus áhítatunk missziós dimenzióját, hogy eukarisztikus áhítatunk ne váljon zárt kapcsolattá Jézus és köztem, elfelejtve a világot és másokat. Nem. Ha megkaptad az ajándékot, akkor el kell indulnunk misszióba, hogy hirdessük az örömhírt, amit láttunk, amit megízleltünk, amit megkaptunk. Tehát én csak ezt a két fontos aspektust hangsúlyoztam a pápa üzenetéből, amit úgy gondoltam, hogy szerette volna, ha közvetítek mindenkihez a kongresszuson, válaszolt a Tagle bíboros. Valójában a misszióba indulás és a kapott ajándék másokkal való megosztásának gondolata a folyamatban lévő nemzeti eukarisztikus megújulás része. Ebbe helyezkedett bele szélesebb értelemben az eukarisztikus kongresszus is, és ez a megújulás még mindig tart. Az elmúlt napokban és az elmúlt években szerzett tapasztalatai alapján milyen gyümölcsöket remél az Egyesült Államokban, az egyházban a kongresszus és az eukarisztikus megújulás következményeként fordult az újságíró Tagle bíboroshoz. Természetesen Isten ajándékára, a Szentlélekre támaszkodunk, amely megindítja az emberek szívét, és Jézus eukarisztiában való jelenlétének erejére támaszkodunk, hogy megteremjenek ezek a gyümölcsök, válaszolt a Tagle bíboros. De remélem és elmondhatom, hogy miután meghallgattam a résztvevőket, még a repülőtéren is találkoztam néhányukkal, akik szintén Indianapolisból repültek, már látom a kongresszus idején elvetett magvak gyümölcse növekedésének kezdetét. Először is láttam az Úrral való megajándékozottság örömét. És remélem, hogy ezt az örömöt az emberek továbbadják majd. Mert szerintem a Szent Atya hangsúlyozta, hogy az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme, keresztény életünk, az eukarisztia ünneplése nem csupán ránk rót kötelezettségek, hanem ajándékok számunkra, amelyeket hálával és örömmel kell fogadnunk. És sok örömet láttam, és remélem ez lesz az egyik gyümölcs, amelyet az emberek megtapasztalnak, hogy Jézus követése örömteli dolog. Igen, ennek lesznek kihívásai. Viselni fogjuk a keresztet, de örömmel viseljük. Nem magányos és sajnálkozó szívvel, hanem örömmel, nyomatékosította Tagle bíboros. Másszor az is a gyümölcse, hogy bátorítsa az embereket, hogy jöjjenek össze, gyűjjenek egybe a szentmisére. Mert úgy hallottam, hogy a Covid-járvány óta csökkent a szentmisék látogatottsága, a fizikai részvétel a szentmiséken. Remélem, ez a nagy összejövetel arra ösztönzi az embereket, hogy térjenek vissza plébániájukra a templomba, és tapasztalják meg az eukarisztia teljességét, hogy Jézus az ő testeként gyűjt egybe minket. Meghallgatjuk Jézus szavát az ige liturgiájában. Összegyűjtjük a föld ajándékait, az emberi munka gyümölcseit, amelyek Krisztus testévé válnak. És miután megkaptuk az ajándékot, misszióba indulunk, de mielőtt elindulnánk, össze kell gyűlnünk. Remélem, hogy ez a kongresszus arra ösztönözte a nézőket, az eseményt követőket, hogy menjenek ki és térjenek vissza a templomba, legyenek együtt a közösséggel, tapasztalják meg azt, hogy Krisztus teste vagyunk, és együtt induljanak misszióba, hangsúlyozta Tagle bíboros. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Ismét Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kiszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor tavalyi tárgyalásokat követően idén is megbeszélés folytatott Bukarestben Marcel Ciolacu román kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két vezető a magyar-román kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről egyeztetett. Orbán Viktor arról is biztosította tárgyaló partnerét, hogy az EU tanácsának soros elnökeként Magyarország ősszel napirendre veszi Románia teljes körű schengeni csatlakozásának ügyét. A miniszterelnök munkábéden tárgyalt a határon túli magyar szervezetek vezetőivel Tusnádfürdőn, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. Megállapították, hogy az elmúlt évek nemzetpolitikájának köszönhetően a külhoni magyar közösségek az élet minden területén erősödtek. A magyar miniszterelnök majd délelőtt mond beszédet a programsorozat keretében. A magyar kormány soha nem kért olyat a trianoni utódállamoktól, amit ne biztosítana a Magyarországon élő kisebbségek számára, jelentette ki Semjén Zsolt a 33. bálványosi nyári szabad egyetemi és diáktáborban. Most is azt kérjük, hogy ők is ugyanezt biztosítsák a területeiken élő magyarok számára, szögezte a miniszterelnök helyettes. A kormány célkitűzése az, hogy aki meg akar maradni magyarnak, az meg is maradhasson, ahol csak pislákol a magyar tudat, oda mindent megadunk, hogy ez a szikra lángálóbban hasson, fogalmazott. A kőolajszállítás leállításával teljesen érthetetlen módon Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy míg a szintén orosz rossznyelvt szabadon szállíthat olajat Csehországba, addig a tűzszünet és a béketárgyalások mellett kiálló Magyarországra és Szlovákiába olajat küldő Lukoil, annak ellenére sem, hogy egyébként a vállalat nincs az uniós szankciós listán. Azt mondta, szeptemberig megoldást kell találni, különben üzemanyag hiány lehet itthon. Megemlítette azt is, bár Magyarország nem akar visszazsarolni, de Ukrajna tőlünk szerzi be az áramszükségletének 40%-át. Gulyás Gergely szerint nem fogadható el, hogy két tagállam mellett nem áll ki Brüsszel egy nem uniós országgal való vita kapcsán, hozzátéve, hogy az Európai Unión belül elvileg nem érhet hátrány két országot azért, mert a béke mellett áll ki. A kormányinfón elhangzott, gyalázatos az Európai Unió bíróságának migrációs ítélete, egy Magyarországgal szembeli példátlan ellenszem van. Ha az Európai Bizottságnak az a célja, hogy Ausztria és Németország felé ezrek induljanak el, akkor nem állunk ezzel szembe. Szó volt arról is, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy az ellenzéknek járó bizottsági posztokat ne kapnák meg az érintettek, de az Európai Parlamentben hiába van egy objektív kiszámítási módja annak, hogy melyik frakciónak melyik tisztség jár, ezt megszegte az EP többsége, amikor a Fidesz által is alkotott Patrióták Európáért frakciónak egyetlen nekik járó tisztséget sem szavaztak meg. Az Európai Unió átutal 1,5 milliárd eurót Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből védelmi és újjáépítési célokra, jelentette be az Európai Bizottság. A Kreml vagyon felhasználásának a legjobb üzenete, ha ezt az összeget Ukrajna és egész Európa biztonságosabbá tételére fordítjuk, jelentette ki a végrehajtótestület elnöke Ursula von der Leyen az ex-közösségi portálon közzétett üzenetében. Végül az időjárásról, nagyrészt felhőtlen lesz az ég a folytatásban, zavartalan a napsütés, így csapadék nem hullik, és a szél is gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, július 27-én az Olgák, valamint a Liliánák ünneplik névnapjukat, illetve ünnepelhetjük mi Olga és Liliana nevű rokonaink, ismerőseink nevenapját.
Az Olga germán orosz eredetű név a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. A Liliana angol latin eredetű név, annyit tesz, hogy Lilium. Isten éltesse tehát a nevek viselőit sokáig, ha ilyen nevű rokonuk, ismerős akad, el ne felejtsék a mai napon felköszönteni. Yeah!
Kalendárium.
Lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket ma július 27-én. E napon született 1775-ben Pozsonyban Brunswick Teréz, az első magyarországi óvoda megalapítója. A feljegyzések szerint 1824-ben Martonvásáron ő állította fel az első karácsonyfát Magyarországon. 1828-ban megszervezte a Krisztina városi ipariskolát. Az első óvodát, korabeli nevén Kisdedóvót, ő nyitotta meg az egész Habsburg monarchiában 1828. június 1-én Angyalkert név alatt édesanyja budai házában. nem sokára egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére. További 11 óvodát indított útjára, haláláig 80-ra nőtt ezen intézmények száma. Unokahúgával, Teleki Blankával tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában. Mindemellett remekül zongorázott, szavolt, rajzolt, festett, sőt, németül verseket is írt. És szintén július 27-én született, 1848-ban Budán, egyik legnagyobb természettudósunk, Eötvös Loránd. A Budapesti Egyetemen Jedlik Ányos nyugalomba vonulása után vette át a kísérleti fizika tanszék vezetését. Az 1870-es évek elejétől két évtizeden át a kapillaritás jelenségével foglalkozott. A felületi feszültség mérésére új módszert dolgozott ki, ez lett az Eötvös féle reflexiós módszer. Felismerte a folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekula súlya közötti összefüggést. A 80-as évektől a gravitáció felé fordult az érdeklődése. Megszerkesztette világhírűvé vált torziós ingáját. Első méréseit az egyetem épületében és Pest-Lőrinci villájának kertjében végezte, majd a befagyott Balaton jegén folytatta kísérleteit. A Balatonfüredi öböl jegén végzett méréseinek fő célja a Tihanyi hegyek gravitációs hatásának kimutatása volt. Műszerét a nemzetközi közvéleménynek 1906-ban mutatta be a budapesti földmérési kongresszuson. Az első sikeres olajkutatási célú gyakorlati méréseket a Morva mezőn végezték 15-ben, és ezzel kezdetét vette a nyersanyagkutató geofizika, amelynek két évtizeden keresztül Eötvös torziós ingája volt az uralkodó műszere. Alkalmazták többek között a texasi, a venezuelai és a közel-keleti olajmezők feltárásánál. A torziós ingás mérések elméleti jelentősége is nagy volt. Az általános relativitás elmélet kísérleti alapkövét jelentették a későbbiekben. Eötvös később vizsgálatait a földmágnesességre is kiterjesztette, és a mérésekhez műszert szerkesztett. Eötvös Loránd a hazai turista mozgalomnak is lelkes híve volt, ő maga szenvedélyes hegymászó hírében állt. A Magyar Kárpát Egyesület őt választotta első elnökévé. És végül 1877. július 27-én született Pozsonyban Doknányi Ernő zongoraművész zeneszerző, a 20. század legsokoldalúbb muzsikusainak egyike. Neve hallatára zsúfolásig megteltek Európa és Amerika hangversenytermei. Jelenléte a 20-as és 30-as évek Budapestjének zeneéletére is döntő hatást gyakorolt. Érettségi után a Bécsi Zeneakadémia helyett a Budapestit választotta tanulmányai színhelyéül, és döntése nagy jelentőségű lett a 20. századi magyar zene szempontjából. A kitűnő sikerrel végzett tanulmányokat azonnal jelentős koncertek követték. Bécs, Berlin, London, Boston közönsége lelkesedett játékáért. 28 éves volt, amikor a Königliche Musikhochschule művésztanára lett Berlinben. Ez biztos anyagi hátteret adott, és kedve szerint komponálhatott, koncertezett, és gond nélkül élt családjával. 10 év múlva, 15-ben tért haza Magyarországra. A Tanácsköztársaság leverése után a Horthy kormány azonnal elrendelte elbocsátását az állami szolgálatból. Ennek ellenére folyamatosan koncertezett Budapesten és az egész országban. A 30-as évek elejére Doknányi igazi zenei nagyhatalom lett. Mesteriskolát vezetett, a rádió főzeneigazgatója volt, s nevéhez fűződött az első Liszt verseny megszervezése, melyet tanítványa Fischer Anni nyert meg. 44-ben elhagyta az országot, és nem is tért vissza többé. Élete hátralévő részében anyagi és erkölcsi nehézségekkel kellett megküzdenie. 48-ban a biztosabb megélhetés reményében hagyta el Európát. Előbb Argentínába utazott, majd elfogadta a Florida State University felkérését, és élete végéig az egyetem tanára maradt. Fáradhatatlan derűvel tanított és koncertezett. A halál is munka közben érte. New Yorkban egy lemezfelvétel közben megfázott, és életének 83. évében a betegség következtében elhunyt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.